Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Könyvajánló rovatunkhoz érkeztünk ismét. A mai nap egy olyan könyvet szeretnénk a figyelmükbe ajánlani, ami valahonnan innen indult tájainkról, legalábbis a szerző, Potocki László. De hát röviddel a megjelenése után már nagy viharokat kavar, és nagyon nagy az érdeklődés iránta. Az Éles című regényt már is generációs vagy korszak regénynek nevezik. Arra kértem a szerzőt, hogy kicsit szembesüljünk itt együtt közösen azzal, hogyan fogadja a kritika, és gondoljuk végig, hogy valóban korszak regénye ez a kötet. Mennyire lepte meg az, ahogyan a tő olvasói reagálnak?
Mindig meglepetés, hogyha pozitívat írnak az ember könyvéről, különösen, hogyha olyan írói alkat, mint én, ugyanis én nem nagyon tudom már szeretni a kész írásaimat, tehát én addig élvezem az írást, amíg mondjuk koncepció szinten van meg bennem az ötlet, meg az első változat letogyagom, de sok-sok szerkesztés miatt nagyon kifáradnak bennem a szövegeket. Mondhatnám azt is, hogy számomra a legunalmasabb író az maga László. Viszont pont ma reggel olvastam egy nagyon értő kritikát Tóth Anikó tollából. Azért volt ez eddig számomra az egyik legfontosabb kritika, mert olyan kis nüanszokat és apróságokat tett észre a szövegben, amiket nagyon szerettem volna, hogy észreveljenek az olvasók, de eddig csak ő vette észre. Arról, hogy az éles generációs regény volna vagy sem, az szerintem nem a szerző tiszte, hogy ezt eldöntse, mert tehát lehet ilyen vágya esetleg, vagy álma a szerzőnek, hogy milyen jó volna, hogyha esetleg így gondolnának a regényére, és különösen örvendetes volt, hogy már azt hiszem, hogy két kritikus is generációs regénynek nevezte az Éles, másik kettő viszont mondta, hogy nem generációs regény, csak egy ilyen elkocsosult love story, meg minden. Tehát érdekes, hogy ezt bármilyen ilyen belövés nélkül elkezdték már is beszélni az olvasók, és akkor ennek a dolognak, hogy generációs regénye vagy sem, szerintem az olvasók is a kritika körében dől el ennek a kérdésnek a sorsa, és szerintem csak idővel fog kiderülni, hogy akkor ez generációs regénye vagy sem. Hát én mindenképpen örvendenék, hogyha az lenne, de én ezt nem jelenthetem ki így a szövegemről, hiszen ez már nem rajtam múlik.
Azt hiszem, hogy itt most ennek az az értelme ennek a kategóriának, hogy sokan azt remélik, hogy valamit a korszellemből, a korhelyzetből meg lehet érteni, és olyan karakterek köszönnek szembe, akik kulcsfigurák lehetnek. Nem biztos, hogy főszereplők, nem biztos, hogy mellékszereplők, de mindenképpen olyan személyiségek, akiken keresztül abban élünk.
Ez igaz, ez viszont tudatos szándékom volt, hogy egy generációs látleletet nyújtsak. Tehát nem az volt a célom, hogy generációs regényt írja, viszont az nagyon fontos volt nekem, hogy ennek a generációnak mondjuk a szociális betegségeit, meg a különböző lélektani, pszichológiai problémáit megjelenítsem, és olyan karaktereken keresztül, akik mindannyiunknak ismerősek lehetnek a kocsmaasztal mellől, vagy az utcáról, vagy az egyetemről akár.
Több szerző is felmerült, vagy felvet a kritika Tóth Benedeket és a Gerőcs Pétert, akik hasonló szándékkal, hasonló világokat teremtenek. Vegyük sorra, hogy melyek azok az alaphelyzetek, alapproblémák, amelyek ma a mai kor emberének, vagy fiataljának lényegesek lehetnek. Ez szerint a regény szerint.
Tehát szerintem van egy nagy probléma, ami az egészet szüli és minden deleng, ez a kilátástalanság. Tehát minden düh, minden szomorúság, minden agresszió, az valahol ebből jön, hogy van egy óriási nyakunkba szakadt kért és kéretlen szabadság, ami miatt nem tudjuk már, senki nem tudja, hogy valójában mit kell csinálni, és ez egyrészt ugye áldás is, mert hű de jó, bármit megtehetünk, de néha annyira nagyon jó volna, ha valaki egy picit megmondaná, hogy hol a helyünk, meg mit kell csinálni. És ami a legrosszabb ennél, hogy nem elég a határozatlanság és a kilátástalanság, hogyha valakinek szabott és konkrét célja annak, akkor sem mindig találja meg a helyét. Hány olyan fiatalról, vagy belemegykor emberről hallottunk, aki még doktori iskolát is végez, meg tényleg abban, amit csinál profi, és képtelen elhelyezkedni a szakmájában. Ezeknek az embereknek látszik egyfajta megtörtség a személyén, egyfajta kudarc, mert belefektettek sok évnyi energiát valamiben, és valami teljesen más területen kell például elhelyezkedni. Ez egyfajta elkeseredettség és kilátástalanság szerintem.
Ne értse félre, amit most mondani fogok, de a kilátástalanság, a nyomor, a kegyetlenség és a kegyetlenkedések irodalmi szempontból nagyon hálás témák, mert nagyon könnyű erősen ábrázolni, nyelvet találni, nagyon biztos a hatás. És hát ezért aztán nagyon sokszor találkozunk ezzel, és sokszor érezzük azt, hogy valóban megérint. Ritkábban azt, hogy sikerül megérteni, hogy sikerül strukturálni, hogy sikerül a nyomornak és a kilátástalanságnak az egyediségét, éppen a korszerűségét, vagy aktualitását felfejteni, hogy itt túl vagyunk a látleleten, vagy egy irodalmi anamnézisen. Ilyen szempontból mennyire érzi az élest mélyfúrásnak?
Valójában, tehát nekem nem volt ez soha tudatos. Ilyen szempontból nem vagyok technikás író, hogy kitalálom, hogy akkor most ezekről a dolgokról fogok írni, nyomor, elesettség, stb., és akkor majd ennek hatása lesz. Talán ezért is, hogy is mondjam, tehát...
Felteszek egy segédkérdést, mert úgy érzem, hogy egy kicsit ez zavarba ejtő volt, amit most kérdeztem. Amikor ez a regény készült, akkor mennyivel tudott meg többet a témájáról, mint akkor, amikor a karakterek és a helyzetek alapötlete felmerült? Mennyire sikerült mélyebbre menni munka közben? Vagy mi volt, amivel szembesült a történetvezetés során, amire nem is számított, vagy meglepetés hozott a regény?
Tehát ilyen, hogy mondjam, ez egyfajta ilyen drámaíró technika volt, amit Horváth Pétertől tanultam más pont Vásárhelyen, ugye a drámasúriban, hogy mélyre fújni. Tehát megvolt az ötlet nekem, és már akkor erősnek, meg kétségbejtőnek, meg szomorúnak éreztem, de valahogy, amikor az ember a saját szavaiba ölti a történéseket, akkor mélyebbek és személyesebbek lesznek, ugyanakkor arról se feledkezzünk meg, hogy több olyan történések szintén nem fúrtam mélyebbre, tehát az meg volt fejben is, tehát maximum szavak szintén lett személyesebb és erősebb. Viszont a karakterek, ahogy írtam a szöveget, ők is íródtak. És volt olyan, hogy bármilyen prekoncepció nélkül bekerült valami cselekmény mozzanat, vagy egy karakternek egy furcsa reakció, mert ezt írta a szöveg. Tehát a karakterekről tudtam meg többet írás közben, mert szerencsémre elég hamar elkezdtek élni bennem, és aztán annyira járták a saját útjukat, hogy csak nagyon minimálisat kellett csiszolni rajta.
Mutassuk be ezeket a karaktereket, a két főszereplőt. Egy kicsit.
Rendben, elbeszélő, az én elbeszélő, akinek sosem tudjuk meg a nevét, csak annyi derül ki róla, hogy lengyeles a családneve. Ez egy kikacsintás az ilyen túlértelmező bölcsészeknek, hogy akkor gondolkozhatnak, hogy vajon ki ő, de nem én vagyok, tehát egyáltalán nem azonosítható velem. Egyrészt túlságosan hasonlít hozzám, és másrészt túlságosan különbözik tőlem, tehát valójában semmi közön nincs ez a szereplőhöz. Ez egy neurotikus, túlérzékeny, 20 éves fiatal, aki azon elv mentén él, hogy legjobb fájdalom csillapító a fájdalom, ezért ilyen tigris csíkokat, körömollóval sebb helyeket ejt a combján, ha bármilyen lelki vagy akármilyen trauma élni, akkor ezzel a fizikai fájdalommal tereli el erről a lelki gondról a saját figyelmét és fókuszát. Emellett rajta keresztül szerettem volna például ilyen tudatosság volt a könyvben, hogy rajta keresztül szerettem volna egy fricskát adni a macsó társadalomnak, tehát ugye ezek a nőfalók meg az ezzel felvágó embereket én sosem kedveltem, és akkor ő is ilyen, bár nem trófeagyűjtés céljából csajozik úgymond, hanem ennek egyéb lelki okai vannak, de ezért majd szépen megkapja a magáit. Azon keresztül is, hogy végül egy olyan lányjal jön össze, és itt jön be a másik főszereplő, aki szintén egyetemista, mint ő, viszont jó ideig prostitúcióból tartja fel magát, ugyanis nem akar hazaköltözni a szüleihez, akik már nem tudnak tovább finanszírozni a tanulmányait, és akkor ez a kettőjük elkorcsosult love story-a adja az élesnek a fő gerincét.
Mennyire áldozatai és mennyire elkövetői a helyzetnek, amiből nem tudnak kitörni?
Jó, tehát az elbeszélő az nagyon a saját mikrokozmoszának igenis áldozata, viszont áldozatból a cselekmény során ő elkövetői válik, tehát az ő hülyességei, az ő frusztrációi mozdítják előre a történetet. A lány, Katya, viszont szerintem inkább ő inkább áldozat, tehát ő mind a körülményeinek és mind a fiúnak is inkább áldozata lesz.
Ez a fájdalom okozás, ez mi ennek a mechanizmusa? Miért gyógyít a fájdalom? Miért kezeljük a fájdalmat fájdalommal? Ez azért egy kitágítható mechanizmus, hogyha társadalmi agressziót veszük alapul.
Tehát ez egyszerűen így működik a fiúnál, hogy van egy ilyen lelki baja, egy szorítás valahol a gyomra környékén. Ugye minden bánatunkat, szomorúságokat megéljük egy fizikai fájdalomként is. Igazából azt fogjuk valahol fel, leginkább emberként a gondolati dolgokat elnyomja ez a fizikai érzet, és akkor azt mondja, hogy ha ezt a fizikai érzetet felül tudom érzni, egy klasszik fizikai érzettel, aminek nincsen lelki gyökere, akkor legalább egy kicsit jobban fogom tudni érezni magam. Tehát ez egy fókuszmozgatás egyik fájdalomról a másikra.
Ez egy olyan kényszercselekvés egyébként, nem kitalált, nem fikciós, hanem egy valós kényszercselekvés, és ebben szenvednek elég sokan, itt is hívjuk fel erre a figyelmet, hogyha kamasz szülők azt veszik észre, hogy megmagyarázhatatlan sebb helyek jelennek meg a gyerek testén, akkor annak érdemes utána nézni, és annak üzenetértéke van. Igen. Az, hogy regény lett az éles, és nem dráma, az mivel magyarázható? Ugye Potocki László a regény előtt, mint említette is, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen tanult drámaírást, novellás kötetei jelentek meg, és ezek a helyzetek akár dráma alapanyaggá is válhattak volna. Mi döntött a regény mellett?
Hát egyszerűen a habitusom döntött a regény mellett, ugyanis én mindig regényíró szerettem volna lenni. Erre próbáltam mindig is kalibrálni az agyam. És mondom, tehát azt, hogy a drámaíróiskolába jártam, az inkább tehát nem drámát tanított megírni, hanem azt, hogy kell felfejteni a karaktereket. Tehát a drámaíróiskolában többet tanultam a regényírásról, mint a drámaírásról. Másikok pedig egyszerűen az, hogy számomra otthonosabb műfaj a próza, mint a dráma, és akkor ezért lett az éles regény.
Számomra az a kérdés ilyenkor, mint olvasó számára, hogy akkor érvényesíthető-e az a képlet, hogy a regény egy üzenet, egy elmesélhető üzenet a korról, amiből élünk, és ennek van egy nagyobb vagy sok kisebb, de egységbe fűzhető története, vagy pedig itt interakciók vannak, játékok, helyzetek, amelyek kapcsolódnak egymásba, és nem tudjuk, hogy mi lesz az üzenet vége, ez lenne a dráma. Itt van egy üzenet, ugye, ennek a két fiatalnak a sorsában, és társul hozzá egy nagyon speciális nyelv, legtöbb olvasója, kritikusa ezt emelte ki. Hogy született ez az éles nyelv?
Az éles nyelve az nem volt egy könnyű szülés, semmiképpen, ugyanakkor nagyon könnyű volt, mivel ezt sem próbáltam mesterségesen módosítgatni. Azt csináltam, hogy az addig használt hangomat, tehát amivel a novellákat írtam, azzal láttam hozzá az élest írni, és valahol a felénél alakult ki, hogy akkor ez így fog szólni ez a regény. Minden irodalmiságot igyekeztem mellőzni a nyelven, tehát fogalmazás szinten ez egy teljesen köznapi nyelven megírt szöveg. Ez volt a kihívás, hogy mégis néha úgy fogalmazni szépen meg, úgy összeállítani költői képeket, ez teljesen köznapi nyelv, amit akár a metrón, vagy a buszon, vagy a piacon is hallhatunk, tehát ilyen szavakkal van megírva az éles, és mondom, tehát ahogy elértem a feléhez, tudtam, hogy milyen lesz a nyelve ennek a szövegnek, és amikor ugye először szerkesztettem újra, akkor az elejét is, hát nem átírni kellett, de alaposan gyomlálni és alakítani, hogy egységes legyen mindenhol a nyelv. Viszont ugye mindig az előző két novellás kötetemnél mindig megjegyeztem kritika, hogy még keresem a hangom, meg hogy még ilyen hatás, meg olyan hatás fedezhető fel a szövegek nyelvezetében.
Ez idegesítő volt?
Nem, egyáltalán nem. Hát mindenkinek van anyja, apja, nekem is vannak különböző irodalmi hatásaim, és én tudtam, hogy ezt én sosem fogom mesterségesen generálni, vagy módosítani, nekem saját nyelvem legyen. Én nem fogom szándékosan keresni ezt az északi sarkot, ami nagyon távol és nagyon nehezen felfedezhető dolog. Tehát, hogy a nyelvemet nem fogom tudatosan keresni, majd megjön ő, amikor meg kell jönni, és akkor ez így most sikerült.
Mit gondol, hogy kik lesznek az olvasói ennek a regénynek? kiket fognak megérinteni. Azt gondolnám, hogy a 20-as, 30-as generáció nyilván látni igen. szeretné magát. Érzem én a 40-es, 50-es szülők félelmeit, szorongásait és figyelmét is. Kik még? Nem csak életkorban, hanem a irodalomhoz való viszonyban. Itt azért van egy ilyen hasadás, apropó kimunkált nyelv, hogy van egy ilyen egyre professzionálódó olvasóréteg, akik részint kötelességből, részint érdeklődésből, megszokásból olvasnak, és vannak olyanok, akik véletlenül sodródnak oda egy regényhez, és kezdik el olvasni, és akkor vagy megtartja őket a szöveg, vagy nem. Lehetnek-e ilyen nagy találkozások?
Eddig olvasói visszajelzések alapján, mint ugye Facebookon írtak különböző olvasók, rengeteg olyan olvasó van, vagyis nem rengeteg, de több mindenképpen, akik addig nem nagy, tehát olvasnak, de nem minden nap három könyvet, hanem kezükbe kerül egy könyv, és akkor elolvassák. Tehát ezek kulturált emberek, csak nem könyvmolyok, és ilyen fiatalok is írtak, hogy kezükbe került a könyv, és nem, tehát nagyon szerették, és nem tudták letenni. Ugyanakkor, ami nagyon-nagyon jó visszajelzés volt, az idősebb pályatársak is mondták, hogy ez tényleg jó meg van írva, meg hogy szeretik. De legjobb az volt, amikor a könyvkiadóm a Magvető Facebook oldalán egy 72 éves néni írta, hogy tényleg döbbenetes hatású könyv. Tehát igazából ez nem korosztályhoz köthető, hogy valaki ezt a könyvet be tudja fogadni vagy sem, hanem ahhoz, hogy mennyire nyílt, meg úgymond liberális olvasó. Tehát ez konzervatív vagy maradi olvasóknak ez annyira nem tud jó lenni a szöveg, mert tényleg annyira nagyon durva dolgok vannak benne, amik egy könnyen nem vesz be a gyomor.
Most biztos, hogy fogja a fejét sok rádióhallgatónk. Nem vagyok meggyőződve, hogy ezekkel a kategóriákkal tudjuk őket jól eligazítani, mert lehet, hogy olyasmit keresnek majd a könyvben, ami nincs benne, vagy másképpen van benne. Mindenképpen egy korkérdésekre érzékenyen rámutató szöveg, vagy korkérdéseket nagyon plasztikusan felnyitó szöveg, úgyhogy aki szeretne körülnézni, hogy hol élünk, annak mindenképpen ajánljuk, és olvassák Potocki Lászlót, az Élest, a Magvető kiadó gondozásában frissen megjelent regényt, és várjuk akkor a Marosvásárhelyi Rádióba is a visszajelzéseket, a honlapunkra, vagy a Facebook oldalunkra, és szerintem lesz még könyvbemutatója Marosvásárhelyen, ugye Potocki László?
Hát ha hívnak, akkor mindenképpen.
Na hát akkor már is volt egy ötlet, egy kívánság. Innen és itt Székelyföldön folytassuk majd a közös olvasást. Köszönöm szépen a beszélgetést!